Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket. A mostani járványos, karanténos időben a keresztény médiumok gyakran idézik fel a 91. Zsoltárt, melynek 5. verse így szól. Nem kell félned. Nem kell félned. A Biblia egyik leggyakoribb felhívása ez. Isten folyamatosan így búzdít, ne félj, mert én veled vagyok. Ne félj, én megsegítelek. Ne félj, Jákob, ne félj, mert megváltottalak. Ne féljetek, ne rettegjetek. Nem kell félned semmitől, és így tovább végtelenül a Bibliában. A példák, amiket soroltam, mind Izajás próféta könyvéből valók, de Jézus is hasonló szavakkal bátorítja tanítványait a viharban, így óvja őket a megélhetés miatti aggodalomtól, és ezt mondja az angyal is, Jézus üres sírjánál az asszonyoknak, ne féljetek. Az első János levélben pedig azt olvassuk, hogy Isten szeretetében nincs félelem, mert a tökéletes szeretet kizárja a félelmet. Vagyis aki fél, az még nincs teljes tudatában annak, mennyire szereti őt Isten. Ő óv attól, hogy az ember a félelmet tegye élete középpontjává, mert ő minden bajodon tud segíteni, de azt semmi módon nem tudja elérni, hogy ne féljünk, ha egyszer mi jobban kötődünk a félelmünkhöz, mint ő hozzá. Olykor Jézus elutasításának is a félelem volt az oka. Ezért követelték a gerazaiak, hogy távozzon Jézus a körükből, mondja Lukács evangélium. Követelték, nagyon féltek ugyanis. A 91. Zsoltár témája az egyén és Isten kapcsolata. Lényege, hogy Isten valamilyen formában kimenti az embert minden bajból, ezért mondja az 5. vers, nem kell félned. Az 1. és 2. versben megjelenik a hős, aki a fölségesnek oltalmában lakik, a mindenható árnyékában nyugszik, ezt mondja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Ez az ember életét veszélyekkel teli, fenyegetett létként éli meg, melyben egyedül Isten az oltalom, erősség, vár, erődítmény, árnyék a számára. Ezt az egy motívumot szeretném itt kiemelni, az árnyékot, a mindenható árnyékában nyugszik kifejezést. A szentföldi klímában, a gyilkosan tűző napon a fák, falak, szirtek vetette árnyék ritka becses védelem volt. Mennyire örült például Jónás proféta a pusztában sarjadt nagylevelű bokor árnyékának, és mennyire elkeseredett, amikor elszáradt az a bokor. Különösen délidőben igyekezett mindenki árnyos helyre, ahogy Jézus is ekkor a nap 6. órájában ült le pihenni, Jákob kútjánál a János evangéliumban. A Zsoltáros is ekkor a 6. órában délben pusztító dökhaláról beszél, mondván, hogy ez ellen nyújt neki védelmet a mindenható árnyéka. Az árnyék a Szentírásban ezen a természetes jelentésén kívül sokszor előkerül átvitt értelemben. Lehet az árnyék jó vagy rossz, attól függően, hogy mi az, ami az árnyékot veti. Például az Izajás könyve 9. fejezet 1. versében a halál országának árnyékában vagy fenyegetettségében ülőkről beszél a proféta. Ellenben az Énekek éneke 2. fejezet 3. versben a mennyasszony jegyesének árnyékában szeretne lenni, a közelében, a védelmében szeretne ülni. És Máriát pedig az angyal szava szerint a magasságbeli borította be árnyékával, amikor Jézust fogadta. A közös lényeg mindezekben a jelenlét misztériuma. Árnyékot vetni ugye csak azt tud, aki vagy ami valóságosan jelen van. Jelenléte lehet védő, lehet fenyegető, mint Izajásnál, a halál országának az árnyék jelenléte. Az árnyék azt a misztériumot jelzi, hogy bár az illető jelen van, de nem őt magát látjuk, csak a nyomát. Annak számára, aki a zsoltáros szerint a mindenható árnyékában nyugszik, Isten nem egy elvont eszme, távoli, ismeretlen, megfoghatatlan szellem, hanem ténylegesen jelenlévő valóság. Ott van valahol az ember közelében, miközben jelen valóként is megmarad misztériumnak. Tehát az első két vers még egyszer. Aki a fölségesnek oltalmában lakik, a mindenható árnyékában nyugszik, ezt mondja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. A folytatás a harmadik verstől a tizedikig az embert fenyegető bajok, veszedelmek változatos sorozata. Olvasom. Mert ő ment ki téged a vadászok tőréből, a súlyos veszélytől, szárnyával árnyékot borít rád, és tollai alatt menedékre találsz. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned az éjszaka rémeitől, a nappal repülő nyíltól, a sötétben látogató járványtól, a délben pusztító ragálytól. Ezren essenek el bár oldalad mellől, és tízezren jobbot felől, hozzád semmit sem közelít. Mert te vagy, Uram, menedékem, ha a fölségest választottad oltalmadnak, bal szerencse nem ér téged, csapás nem jut sátorod közelébe. A zsoltáros a keleti költészet képeinek burjánzásával ecseteli az emberre leselkedő sokféle fenyegetést. Vadásztőr, kelepce, éjszakai rém, repülőnyíl, ellenséges fenyegetés, csapás és bizony járvány, ragály. Aztán még később a sor áspiskígyóval bővül, meg viperával, oroszlánnal, vízi szörnyel. De a hős nem csak konkrét veszélyekre gondol, hanem az élet általános fenyegetettségére. A szorongatott helyzet, a szorongás létének alapállapota. Az általános fenyegetettségnek ezt az érzését a 21. századi ember különösen közel érezheti magához, és főleg e mostani napokban. Ám ez az egész baljós sorozat így kezdődik, hogy Isten megment mindezektől. Hát hogyan? Hogyan ment meg Isten az élet változatos veszedelmeiben? A zsoltár háromféle mentésről szól. Az első, Isten közvetlen oltalma. Itt az emberi bizalom és az isteni gondviselés közötti szoros összefüggés érvényesül. Ahhoz, hogy az ember elnyerje Isten védelmét, ahhoz bizalom kell, kérni kell, keresni, zörgetni kell, mondja Jézus. Minél nagyobb a bizalom Istenben, annál hatékonyabb az ő oltalma, és fordítva, minél inkább tapasztalja az ember az oltalmat, annál nagyobbra nő a bizalma. Ezt az összefüggést ezt csak megtapasztalni lehet. Bizonyítani nem. A költő meg van győződve a bizalom és a védelem összetartozásáról. Így beszél. Én Istenben bízom, és ő megment engem. Vagy fordítva, az ember bennem bízik, és én megszabadítom őt, mondja Isten. Nem egyenlő felek, dehogy. Mégis lehetséges ilyen kölcsönviszony köztük, mert Isten a maga kegyelmét, oltalmát, gondviselését szabadon, függővé tette az embertől, az ember szabad elfogadásától. Tehát ez a mentés első módja Isten közvetlen beavatkozása. Másodszor a folytatás, a 11. 12. vers arról szól, hogy Isten nem csak így közvetlenül, hanem küldöttei, angyalai révén is vigyáz az oltalmát kereső emberre. Így szól ez a két vers. Mert angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek minden utadon, kezükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üssed a lábad. Hát azt gondolom, hogy nekünk is ideje ezekben a nehéz napokban szóba állnunk a magunk őrangyalával, védőangyalával, pártfogását keresni. És végül harmadszor pedig a 13. versben azt olvasom, hogy Isten nem csak személyesen, és nem is csak angyalai által védelmezi a benne bízót, hanem képessé teszi őt arra, hogy az ő segítségével mégis a saját erejéből, győzze le a gonoszt. Így olvassuk, áspis kígyón és viperán fogsz taposni, eltiprod az oroszlánt és a sárkányt. Ez hitünk szerint elsődlegesen Jézusra utal, aki betöltve az ős evangéliumot, a Teremtés könyv 3. fejezet 15-ös versének a proféciáját, eltaposta, végleges érvénnyel eltaposta a kígyó fejét, azaz minden rossz kútforrását. Tehát Jézus ugyanakkor minden Istenben bízó emberre is áll az ígéret, hogy az ő segítségével legyőzi a gonosz erőit a maga életében. Azután a 14-es, 16-os szakaszban maga Isten szólal meg, arról beszél, miként válaszol ő az ember bizalmára. Ezt felolvasom. Mivel bennem bízik, megszabadítom. Oltalma leszek, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Szorongatás idején vele leszek, megmentem és megdicsőítem. Betöltöm őt hosszú élettel, és megmutatom neki üdvösségemet. Nos hát, kedves hallgatóim, nem kevesebb, mint 8 ígéret. 8 sorakozik itt. Megszabadítom, oltalma leszek, meghallgatom, vele leszek, megmentem, megdicsőítem, betöltöm, megmutatom neki. 8. Az ígéretek egyszerre vonatkoznak a Zsoltár eredeti olvasóira, hallgatóira, a zsidó igazakra, vagyis a költőre és kortársaira, vonatkoznak azután a tökéletesen Istenre hagyatkozó ember Jézusra, és minden Istenben bízó emberre is vonatkoznak. És teljességgel biztosak ezek. Hát legalábbis ezt emeli ki a hangvétel, amely nagyon határozott, a felépítés nagyon világos, szikár, precíz, mesterien elrendezett, ami mellőz minden fölösleges nyelvi cifraságot. Pőrén állnak előttünk Isten ígéretei mindenféle baj esetére, így a mostani nehéz helyzetben is igen. Szóval az ígéret sorozat első egysége az 3 összetett mondat. Első tagja az ember magatartását, a második meg Isten válaszát írja le, pőrén, minden mellékes körülmény nélkül. Mivel ő bennem bízik, ezért én megszabadítom. Mivel ő ismeri nevemet, ezért én magasra emelem. Ha ő hozzám kiált, akkor én meghallgatom, és az eredetiben válaszolok neki. A szikár ő, én, mivel, azért, ha, akkor. Szóval ez a szerkesztés, ez szugerálja, hogy tényleg ennyire szoros az ok-okozati összefüggés az ember bizalma és Isten válasza között. 3 ígéret van itt. Mivel bennem bízik, megszabadítom. Ez az első ígéret általánosságban mozog. Az Istenhez ragaszkodó, belé kapaszkodó ember magatartását erős, szinte egy ilyen testies szóval érzékelteti. Szó szerinti fordításban, mivel hozzám tapad, vagy rajtam csüng. Hát aki ilyen erősen ragaszkodik Istenhez, azt ő feltétlenül megmenti. A következő ígéret azt mondja, magasra emelem, mert ismeri nevemet. Eszerint szintén szoros kapcsolat van Isten nevének, azaz lényegének ismerete és az ember magas méltósága között. Hát mi ez a név, Isten neve, lényege, az ember, a mi számunkra mi ez? A kivonulás könyve 3. fejezet 14-es versében, amikor Mózes Isten neve iránt érdeklődik, ő így nyilatkoztatja ki azt. Én vagyok az, aki vagyok. Vagy még inkább, én vagyok az, aki veled vagyok. Veled vagyok. Ő velünk levő Isten, ez az ő neve. Ez hangzik fel, és teljesedik be Jézus születésekor, akinek, úgy mond az evangélista, Immanuel lesz a neve, a lényege, ami azt jelenti, velünk az Isten. És ugyanezt halljuk az evangélium végén is, Jézus mennybe menetelekor. Én veletek vagyok, minden nap, a világ végéig. Szóval így kezdődik, és így is végződik Máté evangéliuma, a velünk lét ígéretével. Ez a kijelentés keretezi Jézus földi történetét, születésétől a mennybe meneteléig. Ez a neve, a lényege Istennek számunkra, hogy ő az emberrel van. Ez a név hangzott fel Mózesnek a kivonuláskor. Ez nyilvánult meg Krisztusban. És amikor a Zsoltárban azt olvassuk, hogy ismeri nevemet, lényegemet, hát akkor is erről van szó. Aki Istenre támaszkodik, az nem elvont teológiai ismerettel ismeri őt, hanem Immanuelként, vele lévő Istenként, lényegének, szeretetének a megtapasztalásából ismeri. És mi az, hogy magasra emelem? Ismeri nevemet, és én magasra emelem. Isten számára végtelenül értékes az ember. Azt mondja, mivel drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem, és szeretlek. Ezt mondja Isten népének. Ezért írhatja a költő is, hogy Isten magasra emeli az embert. Ám ahhoz, hogy az ember érzékelje, hogy milyen magas polcon áll ő Istennél, fel kell fognia az összefüggést az ő nevének ismerete és az ember magas méltósága között. Magasra helyezem, mert ismeri nevemet. És akkor a 3. ígéret azt mondja, kiált hozzám, és én meghallgatom. Aki kér, kiált, kérdez, az kap választ. Lehet, hogy nem olyat, amilyet szeretne, lehet, hogy nem azonnal kapja, lehet, hogy nem ismeri fel a választ, meg még sok minden lehet, de egy biztos, válasz mindig van, ahogy Jézus mondja, aki kér, az kap, aki keres, az talál, aki zörget, annak megnyittatik. Segítség mindig van, ha az ember erős hittel és kitartóan kéri, zörgetve, mondja Jézus, kiáltva, mondja a Zsoltáros. Aztán a folytatás arról szól, hogyan viselkedik Isten azzal, aki szorongatott helyzetben van. Hát nemes egyszerűséggel egy dolgot mond, egyetlen egy dolgot. Én vele leszek. Ennyi. És ez elég. Ez a legnagyobb, amit Isten ígérhet. Vannak nehéz helyzetek, amikor nem is tesz más, csak ott van az emberrel. Ott van. Amikor például egy prófétát, vagy más választottját nehéz küldetéssel bízza meg, hát az illető gyakran kifogásokat keres. Jeremiás, uram, fiatal vagyok. Izajás, tisztátalan ajkú ember vagyok. Mózes, nehéz beszédű ember vagyok. Péter, uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Satöbbi. Kifogásokat keresnek. Na, ilyenkor Isten és Jézus Ezekkel nem foglalkozik. Nem. Nagyvonalúan, isteni úri eleganciával így szól. Te csak ne félj, mert én veled vagyok. Ennyi. És az illetőknek ez tökéletesen elég is, mennek a dolgukra. Isten nem a messze távolból mond valami okosat a szorongatott embernek, hanem mellette áll, Immanuelként, személyesen vállal vele sorsközösséget. A 91. Zsoltár Istene tehát kétféleképpen kezeli az ember nehéz helyzeteit. Van, amitől megszabadítja, és van, amitől nem, hanem részt vállal a bajából, ott van vele, szolidáris vele. A szorongatás idején vele leszek, mondja a Zsoltár. A harmadik, következő, utolsó élethelyzet az élet vége, a halál közeli állapot. Itt már az ember nem cselekszik, tehetetlen. Egyedül Isten az, aki cselekszik, sokféleképpen. Megmentem, mondja a Zsoltár, megdicsőítem, betöltöm, megmutatom neki. Tehát az élet végén az emberrel egy ilyen misztériumszerű eseménysor történik négy fázisban. Isten megmenti először is szenvedéseitől. Az eredetiben szinte kitépi a bűnnel és szenvedéssel eljegyzett földi életből, kitépi a halállal. A bűn és a halál közötti törvényszerűségből, amelyből csak egy másik, egy új törvény képes kimenteni az embert, ahogy Pál apostol fogalmaz. A Jézus Krisztusban való élet szellemi törvénye megment engem a bűn, halál törvénytől. Attól a törvényszerűségtől, hogy a bűnös életet halál követi. Ezután Isten megdicsőíti az embert, vagyis nem fogadja közönösen őt, hanem örömmel elismeri azt, aki hűséges maradt, aki kiállta a szorongatásokat az életében. Harmadszor betölti élettel, tele lesz igazi, örök élettel az ember. És végül Isten megmutatja neki üdvösségét, az üdvözültek életét. Isten, mint valami idegenvezető, sorra tárja az ember elé üdvözítő működésének részleteit, a maguk sokszínűségében, változatosságában, kimeríthetetlen gazdagságában. Hát ilyen ez a 91. Zsoltár, kedves hallgatóim, és hadd zárjam az elmélkedést Szent Ágoston szavaival, aki az Isten városa című műve végén az üdvösséget a Zsoltárhoz nagyon hasonló történések soraként mutatja be: szabadítás, látás, szeretés, dicsőítés folyamataként. Így szól Ágoston: ott majd szabadok leszünk, és látjuk őt. Látni fogjuk, és szeretjük őt. Szeretni fogjuk, és dicsérjük őt. És ez lesz a vég végtelenül. Kedves hallgatóim, vigyázzanak magukra, Isten vigyázzon önökre. Dér Katalint hallották.